Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdeti a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszik a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az uniót és a háború részesévé tenné. Az ország nem felel meg a tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon ebbe a háborúba. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, amikor az EU biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nem csak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is. Az Európai Bizottság elnöke hűségesküdtett Ukrajna mellett, reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Ursula von der Leyent nem érdekli, hogy Volodymyr Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, fűzte hozzá Menczer Tamás. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz és aranyszállítmány ügyét. A parlament döntése értelmében a hatóság titkos információgyűjtést is folytathat. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapító okiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozási jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről, bevezették az üzemanyagok úgynevezett védett árát, és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékelte. A teljes értékláncban védett árak lesznek. Átadták a MOL csoporthoz tartozó INA nagyjából 700 millió euróból épült kőolaj finomítóját Fiuméban, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A létesítmény a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitással és nagyobb termésskálán tud majd előállítani finomított kőolajtermékeket, tudatta Magyar Levente. A Washingtoni Szövetségi Bíróság végrehajthatónak ismert el a MOL javára született választott bírósági ítéletet Horvátországgal szemben. A döntés újabb fordulata több mint egy évtizede húzódó MOL INA vitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a MOL számára. Kijöttek a friss inflációs adatok. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,8%, a tartós fogyasztási cikkek ára 2,8%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,2%-kal többet kellett fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz majd az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották. In the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey, yeah, this beat you trade like money.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
A mai műsorban először egy nemrégiben Erdélyben felfedezett dinoszauruszról hallanak, majd megismerhetik a magyar verseket angolra fordító Váradi Józsefet, vagyis Joe Váradit is, és megtudhatják azt is, hogy hogyan került Abasárra Petőfi körtefája. A felsoroltakhoz tartalmas időtöltést kívánok. Magyar János a beszélgető társam, aki egyrészt a Természettudományi Múzeum muzeológusa, munkatársa, másrészt az ELTE ősvénytani tanszékének doktorandusza. A téma pedig, amiről beszélgetni fogunk, az egy dinoszaurusz, egy mondhatjuk majdnem, hogy magyar dinoszaurusz, Erdélyben találták. 2019 óta folytatnak ásatásokat Dél-Erdélyben, ezen a részen a Hátszegi medencében. Hogyan jött az együttműködés a magyar és a román kollégák között?
Az együttműködés az már 2019 előttre is visszavezethető. A Bukaresti Egyetemen dolgozó Csikiszava Zoltánnal már korábban is voltak közös cikkek, közös kutatások a témavezetőimnek, Botfavi Gábornak, illetve Ősi Attilának is, és az ásatások, a 2019-ben kezdődő ásatásokra már egy közös kutatás volt megszervezve.
Egyébként az erdélyi dinoszaurusz azért még ennél is régebbre nyúlik vissza, ha nem akarunk évmilliókban számolni, akkor Nopcsa Ferencig kell visszamennünk a 19. századba?
Igen, az első leletek azok 1895-ben kerültek elő, szóval idáig kell visszamenni. Ez a lelet egyébként a Nopcsa bárói birtokájának a határában került elő. Igazából báró Nopcsa Ferencnek a húga, Nopcsa Ilona találta meg, viszont ekkoriban Bécsben tanult a Nopcsa Ferenc, az ifjabb, és ő elvitte oda ezeket a maradványokat, az egyik professzorának mutatta meg, és ő mondta meg azt, hogy ezek dinoszaurusz maradványok. Ez az ember Edward Süss volt egyébként, akkor egyik híres paleontológusa, és ideig lehet visszavezetni az első eredményeket, úgymond az erdélyi dinoszauruszokkal kapcsolatban.
Aztán lehet a kutatás egy időre, egy pár évtizedre, vagy mindig is folyt arrafele dinoszaurusz csont vadászat?
Innentől kezdve Nopcsa Ferenc tanulmányozta ezeket a maradványokat. Ugye nem csak a birtokuk határában, vagy a birtokuk közelében, hanem úgy a Hátszegi medence, sőt az Erdélyi medence távolabbi területein is gyűjtött, illetve ezeket is kutatta. Tehát amíg ő élt és dolgozott, addig ezek tanulmányozása folyt. Viszont ugye a 1933-as halálával ez megszűnt, és nagyon kevés publikáció született egy jó 40 évig, és az újabb volumenű kutatás egyébként a 70-es évek végére tehető, amikor elkezdődtek ezek a szisztematikus gyűjtések újonnan, és ezt Dan Grigorescu-nak köszönhetjük, ő kezdte el ezeket a újabb ásatásokat.
Térjünk rá arra, hogy mit találtak eddig, és most még direkt ne beszéljünk a legújabbról, amiért itt vagyok.
Ugye a Nopcsa idejében már több dinoszaurusz, illetve krokodil vagy teknős faj is ismert volt, ezeket Nopcsa Ferenc nevezte el. Ilyen volt az egyik, amit ő még Titanosaurus dacusnak nevezett, de ma már Magyarosaurus dacusnak hívjuk. Ez egy ilyen hosszú nyakú növényevő sauropoda dinoszaurusz, egy kisméretű, tehát törpenövésű állatról van szó, körülbelül 3 méteres testhozt érhetett el, de például egy ilyen páncélos növényevő dinoszauruszt is megemlíthetnénk, ez a Struthiosaurus, illetve krokodilok közül, ha már szóba hoztam, az Allodaposuchus precedens nevű, nagyjából 3-4 méteres krokodil, amely ránézésre ugyanúgy nézett ki, mint a mai krokodilok általában, tehát egy ilyen félig vízi életmódú ragadozó volt, vagy például a Callocibocion nevű teknőst is. Ez egy jó nagy szárazföldi teknős, egy ilyen talán méteresre megnövő teknőst kell elképzelni, ez egy szárazföldi teknős volt, ezt is a Nopcsa báró fedezte fel, de azóta nyilván az újabb kutatási eredmények során is lettek új fajok leírva. Például a 2010-es évek elején a Balaur nevű raptorszerű ragadozó dinoszaurusz maradványai kerültek elő, vagy például 2003-ban egyébként akkor kerültek elnevezésre a kis kétlábú vagy négy lábon is közlekedni képes növényeik, ugye az Almoxus. Ez inkább ilyen vagy az iguanodontidokhoz hasonló, vagy pedig a ceratopsziákhoz, tehát a tülkös galléros dinoszauruszokhoz közeli rokon állatról kell itt beszélnünk, és ugye ezek is növényevők voltak.
Ha jól tudom, akkor a régebbi vagy a régi lelőhelyet ott hagyták és egy újat nyitottak, ott került elő, amiről majd beszélünk?
Pontosabban inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye térképezés volt már a Kadics Ottokár, aki Nopcsa várónak a kollégája volt, ha így nevezhetem. Már ő elkezdte a Valióra nevű település környékét feltérképezni geológiai szempontból, hogy milyen kőzetek találhatók meg ott, és ő találta meg egyébként ezekben az első dino maradványokat, tehát Valióra környékén. Ekkor már ugye Nopcsa váró már kutatta csak nem ennek a település közelében a dinoszauruszokat, és az ő terepi feljegyzései sokáig elveszettnek voltak gondolva, és ugye amikor mi elkezdtük 2019-ben az ásatásokat, akkor előtte a Makárdi László kollégánk segítségével a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának a könyvtárából előkerült eredeti kadicsotokár által használt térképet tudtuk felhasználni ahhoz, hogy meg tudjuk keresni azokat a lelőhelyeket, amiket akkoriban felfedeztek, és a kadicsotokár rég, és ugye ezeket kezdtük el mi kutatni, viszont mi is folytatunk ott térképezéseket, és új kőzetkiborkanásokat is fedeztünk fel, és ezek egyike az új hírben említett lelőhely, amit mi Fontanelle 3-as lelőhelyként neveztünk el, és innen került elő a új részleges csontváz.
Ami a keresztségben a Kriptohadrosz Kállaié nevet kapta, jól mondom én?
Igen, Kriptohadrosz Kállaié. A hadrosszauriák azokat a duckbilled, vagy ugye angolul, magyarul pedig kacsacsőrű dinoszauruszoknak nevezzük. Talán a megvastagodott csőrre utal ez egyébként ez a név. A fej elejeig kiszélesedik, mint a kacsáknak a csőre. Innen ered a nevük. Ugye a kripto az, hogy rejtett, az pedig azért kapta, mert ugye Nopcsabáró már felfedezett egy ugyanebbe a csoportba tartozó állatot, ő telmatoszaurusznak nevezte el, és ezeknek az állatoknak a maradványai elég ritkák, vagy ilyen szorvány leletekként ismerjük főleg a területről. Tehát a szorvány lelet azt jelenti, hogy egy-egy csigolya, állkapos töredék, végtagcsont töredék, és ezek sokszor nem viselnek olyan tulajdonságot, amiből azt tudjuk mondani, hogy ez tényleg ahhoz a fajhoz. Azt látjuk, hogy hadrosszauria, hogy egy kacsacsőrű dinoszaurusz, de azt, hogy telmatoszaurusz, azt nem mindig mutatnak olyan tulajdonságot, hogy igen, ez emiatt, mert mondjuk van rajta ez a nyúlvány, ezért az a jellegzetesség ennek a fajnak, és ezért be tudjuk sorolni, hogy igen, ez a telmatoszaurusz. Mégis, ugye, mivel több mint 130 évig csak egy hadrosszauriát ismertünk a területről, a telmatoszauruszt, ezért minden olyan leletet, amiről láttuk, hogy hadrosszauria, tehát kacsacsőrű dinoszaurusz, azért úgy gondoltuk, vagy úgy gondolták, hogy igen, akkor ez telmatoszaurusz. Viszont ez az új lelet, vagy ez a részleges csontváz mutat olyan tulajdonságok, amik egyetemen elkülönítik a telmatoszaurusztól, és úgymond rejtve volt 130 évig, hogy egy második hadrosszauriafa is élt ezen a területen, úgyhogy innen van ez a kripto, vagy rejtett név. Tehát egy rejtett hadrosszauriát jelent a kriptohadrosz, míg a faj névvel, ugye a Kállaié névvel pedig a édesanyámnak az emlékét szerettem volna megőrizni, akit én még gyerekkoromban vesztettem el, és nem csak ugye az emlékét, hanem annak tisztelegve is, hogy ő mindig támogatott az ilyen tudományos vagy dínos érdeklődésemben.
Amit tudnak, vagy tudhatunk erről a dinoszauruszról, az az, hogy növényevő volt. Ugye a kacsacsőrrel mondjuk ragadozni igazán nem lehet.
Igen, de ennél sokkal többet is tudunk, nem csak azt, hogy növényevő volt. Egyrészt ugye a hadrosszauriáknak a jellegzetessége, ha már a táplálkozásra szóba került, az, hogy nagyon sok, tehát több száz foga volt a szájában, tehát ezek egy folyamatosan pótlódtak, több egymás alatt elhelyezkedő foga is kilátszott az állkaposban, tehát sok fog volt arra képes, hogy ezzel tudja a táplálékot megrágni, sok rágó felülete volt úgymond. Ez a jellegzetességük, de nem csak ezek, hanem például a méretét is tudjuk, a végtagcsontból, illetve az állkapocs hosszából ki lehetett következtetni, hogy nagyjából ilyen 3,7 méteres testhozt érhetett el ez a példány. Ezért viszonylag kicsi, tehát a telmatoszaurushoz képest is kicsi volt, aminek a méreteit olyan 5 méteresre becsülik. Ugyanakkor elképzelhető, hogy ez az állat még nem volt teljesen kifejlett, tehát még növésben lehetett, de az biztos, hogy már nem sok különbség volt a méretében a teljes kifejlett példányhoz, hiszen a csontani jellegzetességei azt mutatták, hogy már nagyrészt le voltak zárva azok a porc végek, tehát az ízesülési felületek a csontok végén azt mutatták, hogy már csontanilag az érett tartományhoz közel állt, tehát már nem sokat nőhetett ahhoz képest, amekkorák jelenleg volt.
És ezt honnan lehet tudni a csontokból, hogy a hátán kis háromszögletű tüskék voltak?
Ugye Pecsis Tibort kértünk meg a illusztráció elkészítéséhez, és ő nem csak a mi leletünket vette alapul, hanem olyan dinoszaurusz maradványokat is, amelyek közeli rokonai ennek az állatnak, és teljesebbek. Ugye, mint említettem, ez a maradvány, ez egy részleges csontváz, tehát elég sok maradványa hiányzik. Többek között ugye a kültakaró sem látszik, hiszen ezek csak csontok. Viszont Észak-Amerikában vannak olyan hadrosauria maradványok, például az Edmontosaurustól, amelyeknek bőrfosszília is megmaradtak, és ezeknél jelen vannak ezek a háti vonalban egymás mögött elhelyezkedő ilyen tüskeszerű, pikkelyes képződmények, és ez alapján lett megrajzolva.
Ahogy nézegettem a rajzot, az illusztrációt, azt láttam, hogy ez olyan dinoszaurusz volt, vagy lehetett, ami úgy félúton volt a két lábú, meg a négy lábúak között. Az első lábai már kezdtek csökevényesedni?
A mellső végtagok azért is kisebbek általában, mert a futáshoz ezt nem használták. Tehát amikor menekülni kellett általában, mondjuk egy ragadozó elől, akkor a hadrosauriák főként a gyorsabb mozgás érdekében csak a hátsó végtagjaikon futottak. Viszont mikor táplálkoztak, vagy nem tudom, mondjuk ittak, akkor viszont használták a mellső végtagjaikat, ezért vékonyabbak és rövidebbek a hátsókhoz képest. Viszont a törzsfellemzés során legközelebbi rokonának a Tétis hadrosz mutatta a törzsfa. Ez Észak-Olaszországban felfedezett csontváz. Van egy teljes, meg egy fél csontváz, és náluk ez a mellső végtag, ez tényleg nagyon-nagyon el van keskenyedve. Nagyon aprók az ujjai, és ő pedig egy ilyen tengerparti karsztos területen élhetett, hiszen a kőzetek erre utalnak, és valószínűleg ő még ezt a nagyon-nagyon elkeskenyedett végtagokat ehhez a kemény környezethez alkalmazkodva fejlesztette ki idézőjelbe. Szóval a Tétis hadrosz, ami a legközelebb rokona, az még kisebb végtagokkal rendelkezett.
Lehet, hogy nagyon laikus kérdés lesz, de meg lehet állapítani egy-egy dinoszaurusz maradvány alapján, hogy nőstény volt-e, vagy hím?
Nem gondolom ezt laikus kérdésnek. Ez a kutatókat is érdekli egyébként. Már Báró Nopcsa Ferenc is próbálta elkülöníteni, hogy az ő általa gyűjtött, vagy ő általa vizsgált maradványok, azok hím vagy nőstény egyedhez tartozhatnak-e. Voltak is elképzelései bizonyos medence csontokról, hogy talán azért visel egyik példány ilyen bordákat, vagy ilyen izomtapadási helyeket, mert hogy ott vastagabb izmok tapadtak. De mondjuk ezek hím példányok voltak, és nem járt messze a valóságtól, hiszen nagyon sok példánynál a egyik nemnek a csontváza az sokkal robosztusabb, tehát nagyobb izomkötegeket kötött meg. Ezt egyelőre ugye nem tudjuk megmondani, hogy a hím vagy a nőstények, hiszen míg az emlősöknél általában a hímek a robosztusabbak, azért a hüllőknél ez nem pont így van. Sokszor a nőstény a nagyobb, ugye pont azért, hogy több tápanyagot kell a tojás képzésbe belefektetni. Itt most nem erről a leletről beszélek, ennél a leletnél nem tudjuk, hogy hím vagy nőstény volt-e, de úgy általában még két dolgot említenék meg ehhez, hogy a koponyaelemek tudnak segíteni. Ugye pont a hadrosauria csoportnál vannak ezek a jellegzetes tarajok a fejlettebb fajoknál. A miénk egy bazális rokonságba tartozik, tehát nála nincsenek ilyen fejdíszek, de ha mondjuk az észak-amerikai Parasaurolophus-t vagy Lambeosaurus féléket említem, nekik elég jellegzetes koponyadíszítettségük van, tehát ilyen nagy tarajok, és úgy képzeljük, hogy a nagyobb tarajjal rendelkező példány valószínűleg hímek lehettek, hogy jobban felkeltsék az ellenkező nemű példányoknak a...
Mint a tyúknál a kakas.
Igen, pontosan, csak ugye ezek csontképződmények, míg a tyúkoknál ugye ez bőrlebeny. Egyébként nem zárja ki azt, hogy azoknál a fajoknál, amelyiknél nincs csontos taraj, azoknak lehetett egyébként ilyen lágyszövetből képződött tarajuk. És még amit én gyorsan ide megemlítenék, hogy biztosra akkor tudunk menni egy ilyen fosszilis példánynál, tehát megkövesedett csont esetében, hogy az hím vagy nősténhez tartozott-e, hogyha félbevágjuk, vagy ilyen vékony csiszolatot veszünk belőle, azt mikroszkóp alatt vizsgálva el tudunk különíteni a csöves csontokról beszélek most, ugye a végtagcsontok, például combcsont, hogyha a belső szerkezetén, tehát a elsődleges csontfalon kívül van egy második réteg, ez egy ettől különböző típusú csontszövet, amit meduláris vagy másodlagos csontszövetnek nevezünk, akkor tudhatjuk azt, hogy ez egy nőstény volt, de ez csak a szaporodási időszakban képződött ezeknél az állatoknál, hiszen ebből vonja el a szervezete a kalciumot, és ebből építi fel a tojáshéjat, ezért tudhatjuk, hogy ha ez megvan, akkor ez egy nőstény lehetett, vagy volt, és szaporodási időszakban pusztult el. Ez az egyik biztos dolog, ami alapján meg tudjuk mondani, hogy az nőstény volt-e. Ha annál, amit vizsgálunk, nincs ilyen szövet, akkor vagy hím volt, vagy egy szaporodási időszakon kívüli nőstény.
Nem tudom, mennyire érinti a magyar dinoszauruszokat, vagy a magyar tudósok által vizsgált dinoszaurusz leleteket az a feltevés, hogy egyes dinoszauruszok nyilván már a későbbi időszakokban melegvérűek lehettek.
Valószínűleg a ragadozók többsége, tehát a teropoda dinoszauruszok többsége, az valószínűleg melegvérű lehetett, hiszen ők a csont növekedési rátájukban is ehhez állnak közelebb, illetve a madarak is belőlük fejlődtek, és ugye a madarakról tudjuk, hogy ők melegvérűek. Viszont van olyan is, olyan csoportok, amikről nem egyértelmű, főleg a növényevőknél, például a sauropodáknál, a hosszú nyakú növényevőknél, ugye nincs egyértelmű olyan, ha jól tudom, nincs olyan egyértelmű csontani tulajdonság, ami azt mutatná. Náluk inkább a gigantotermia nevű jelenség léphetett fel, ami azt jelenti, hogy ugye olyan nagy méretűvekre nőttek, tehát ilyen 30 méteres állatokról beszélek most, amik már alapból egy állandó testhőmérsékletet biztosítottak neki, csupán azért, mert nehezebben hűlt ki a teste bizonyos körülmények között, hiszen a testfelülete arányaiban kisebb volt a testtömegéhez képest, így lassabban adta le a hűt. Ezért neki egy állandóbb testhőmérséklete volt. Hát a mi leleteinket ezt annyira nem befolyásolja, viszont ide tudom kapcsolni a méreteket, hiszen akár a erdélyi dínókról beszélünk, akár a bakonyi magyarországi dínókról, ugye ezek törpenövésű állatok voltak, vagyis hát a többségük törpenövésű állat volt, hiszen egy szigeti életkörülményekhez alkalmazkodtak.
És mi lesz a jövő? Valióra környékén folytatódnak még az ásatások?
Igen, folytatódik még. Ősszel voltunk legutóbb új lelőhelyek feltérképezése miatt, és idén is majd ősszel fogunk menni, legalábbis ez a terv, hogy ősszel megyünk majd újra ásni, mert akkor is kerültek elő olyan új kőzetrétegek új helyeken, amikről már akkor jöttek elő dinoszaurusz maradványok. Úgyhogy ezeket szeretnénk jobban megvizsgálni, illetve még plusz új lelőhelyeket felfedezni. A térképezést egyébként dr. Albert Gáspár végzi, tehát ő terepen jelzi, hogy hol vannak potenciális kőzött rétegek, és ugye ezt egy térképen jelöli, és fel is rajzolja, hogy nagyjából hogyan is képződtek, hogyan kerültek oda, ugye a tektonika révén, illetve dr. Botfavégából a csoport vezetője, tehát ennek a kutatásnak a magyarországi vezetője és az egyik témavezetőm, ő szervezi meg ezeket az ásatásokat, és ez a terv.
Lehet, hogy jövőre is lesz miről beszélgetnünk. Magyar Jánost, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársát, az ELTE őslénytani tanszékének doktoranduszát hallották.
In Avalon, beside the bay, I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn, and so I think I traveled on to Avalon.
Csak a minap jutott el hozzám egy 2024-ben megjelent kétnyelvű kötet, Petőfi 22 verse magyarul és angolul. A fordító Váradi József, vagyis Joe Váradi ajándékozta nekem nemrégiben, amikor látogatást tett nagyapja szülőfalujában, a mátraaljai Javasáron. A fordító kisgyermekkora óta Amerikában él, és nyelvi átültetései képzett ítészek szerint komoly szellemi erőfeszítéssel és igazi műgonddal készültek. Gondolom ez nem csak a Petőfi, hanem a később megjelent további kötetekről is elmondható. Most a fordítóval készült beszélgetésemet hallják.
Váradi József a nevem, itthon születtem Pesten, pontosabban Budán, Dunakeszin lettek akkor a szüleim, tehát onnan származnak a legkorábbi emlékeim a Dunapartról, ahol a hétvégéket eltöltöttük, aztán 4 éves koromban Nyíregyházára költöztünk, és 86-ban pedig kiköltöztünk az USA-ba. Ennek az oka, édesapámat kiküldték, a Taurus gumiripari vállalatnak volt ottani kereskedelmi megbízottja. Tehát ez nem egy emigráció volt, hanem egy rövid időtartamra, általában 5 éves megbízásokra költöztek ki külkeresek. Az én családom 86-ban, mint említettem, közben bekövetkezett itthon a rendszerváltás, ezért kicsit mondhatnánk lazultak a szabályok, meg tudtuk hosszabbítani az ott maradást, végül a szüleim a 90-es évek közepén visszaköltöztek Magyarországra. Én pedig akkor, mint egyetemista, éppen Bostonban tanultam, és én kint maradtam. Ez hát az oka, hogy miért élek mai napig az USA-ban. Tehát egyetemet Bostonban végeztem, én mérnöknek tanultam, informatika szakon, és informatikusként, illetve banki elemzőként dolgoztam sokáig. Tehát a szakmámnak igazából semmi köze nem volt az irodalomhoz.
Amikor 9 évesen kikerült, akkor igen, volt már néhány gyerekvers a fejében?
Jó kérdés. Feltétlenül hatott rám az a 9 év, amit itthon töltöttem. Ugye megalapozódott nyilván a nyelvi tudás és az itten iskolában járt pár év, ahol már igenis tanultunk verseket gyerekkorunkban. Ez Amerikában gyakorlatilag megszűnt, mert ott az oktatásnak nem része a vers elemzés, a szavalás. Tehát megvoltak az emlékek és a gyerekversek, de sokáig ezt mondhatnám elhanyagoltam az örökségemnek ezt a részét, és igazából akkor lendült fel bennem egy új érdeklődés a versek iránt, amikor már a gyerekeink megszülettek. És ez valóban összefügg a gyerekekkel, hogy abban az időben, amikor autóztunk velük, mindig zenét hallgattunk, hanglemezek, CD-k voltak nálunk, és ezek között mindig volt egy-kettő magyar is, konkrétan Halász Judit albumok, és valójában innen jött eredetileg az ötlet, hogy ezeken az albumokon nagyon szép magyar versek is szerepeltek, megzenésítve, ugye a fonográf, vagy éppen a Kaláka által. És elsőként, ez körülbelül 8 évvel ezelőtt kezdődött, hogy ráismertem a műfordítás élvezetére, és eleinte tényleg gyerekverseket fordítottam.
Tehát a saját gyerekeinek magyarról, angolra?
Magyarról, angolra, konkrétan azért, hogy azokat a közkedvelt verseket, dalokat, amelyeket magyarul ismertünk, azokat én át szerettem volna ültetni angolba, kíváncsi voltam, hogy hogyan hangzanak, énekelhetőek esetleg ugyanarra a zenére. Ezért kezdetben olyan verseket fordítottam, mint például Vörös Sándortól a Vörös hajú lányok, vagy Juhász Gyulától a Mese című költeményt.
És a gyerekek, a gyerekei beszélnek magyarul, vagy kérdezték, hogy apa, miről énekel a néni, mond már el?
Így van, beszéltek, a gyerekeinket tudatosan tanítottuk magyarra is, bár természetesen nem folyékonyan beszélik, de mindig hazahoztuk őket nyaranként, sőt jártak mindannyian egy 1/2 évet itthon, vagy óvodába, vagy iskolába, 1/2 év, és ez elég jelentősen megalapozta a magyar tudásukat, ezért a zenéket együtt hallgattuk, és mint említettem, Juhász Gyula, Vörös Sándor, vagy éppen Erdélyi József költemények fordításával kezdtem a műfordítást. Van egy zenei hátterem, soha nem folytattam magas szinten, de szeretek például otthon gitározni, és néha ezeket a verseket vagy dalokat gitár szó mellett elénekelem a gyerekeknek, így van.
Érdekes lenne lefordítani mondjuk a Vörös Sándor Tündér című versét, a Bóbitát vagy a Csiribirit, működhetnek
hát
ezek,
igen,
angolul?
Ezek már nyelvileg annyira bonyolultak, hogy ezekre konkrétan nem vállalkoztam. Vörös Sándortól, mint említettem, a Vöröshajú lányokat fordítottam, és később több más költeményét. Említem a Tájkép verset, vagy a Örök pillanat című. Ezek már felnőtt versek, de mint említettem, először gyerekversekkel kezdtem, aztán szépen lassan felfedeztem egyes költőknek a komolyabb verseit is. Így volt, hogy például Szabó Lőrinc esetében is először a Lóci és Kis Klára gyerekversek fordításával kezdtem, de ezután mondhatnám, kiterjesztettem a repertoárt, egyéb felnőtt versek fordítását is vállaltam. Ugyanez volt a helyzet aztán Petőfi Sándorral, eleinte talán a Füstbe ment terv, vagy az Anyám tyúkja, amelyekkel foglalkoztam, és később egyre több egyéb versét is lefordítottam, és körülbelül a 200. évfordulóval egybeesően összegyűlt egy akkora anyag, hogy 2024-re aztán itthon sikerült megjelentetnem az első kötetemet, ez a kétnyelvű Petőfi kötet volt.
És kit érdekel Petőfi angolul?
Remek kérdés. Ott kint is észleltem némi érdeklődést a fordításaim iránt, az angol nyelvterületen, egyéb költők, vagy egyszerűen irodalom iránt rajongó olvasók közt, és továbbra is megosztom ott kint velük a fordításaimat, illetve most már a könyveimet, de itthon is örülök neki, hogy van egy széleskörű érdeklődés magyar líra angol változatára, angol fordítására. Tehát elsősorban az eddig megjelent könyveim a magyar piacnak szólnak. Itthon jelent meg kétnyelvű Petőfi, aztán tavaly kétnyelvű Dzsida Jenő verseskötetem, és úgy érzem, hogy van rá érdeklődés, van rá kereslet. Ezzel párhuzamosan, tehát a klasszikus költők fordításával párhuzamosan pedig már évek óta foglalkozom kortárs költészettel is, ezért idén egy kortárs antológiával folytatom, ez most jelent meg a napokban. A Helikon gondozásában, a Helikon zsebkönyvek sorozat részeként, Áthajlás címmel. És az áthajlás egy verstani fogalom, amely átvitt értelemben értelmezhető a műfordításra is. Ezért találtam szerencsés címnek az áthajlást.
Vissza Petőfire. Petőfinek vannak olyan versi, amelyek gyerekversek, vannak olyan, amelyeket még véletlenül se olvasnék gyereknek. Nemrég ünnepeltük születésének 200. évfordulóját Petőfinek. Igen. Kihívás átültetni angolra?
Valóban említi Petőfi gyerekeknek szóló verseit, az Anyám tyúkja esetleg ide sorolható, vagy éppen a
Aranylacinak
pontosan. Na, az például egy annyira nyelvezetileg annyira egyedi, szójátékokkal teli egy költemény, hogy arra még nem vállalkoztam. De például az Egyestém otthon egyik kedvencem. És említem, hogy például pont ma, február 27-én ellátogattunk Abasárra, a helyi általános iskola fogadott minket, és volt szerencsém találkozni az 5., 6., 7. és 8. osztályosok közül sok kedves diákkal, akik természetesen szavalnak Petőfit, magyarul is, és aminek nagyon megörültem, hogy a kötetem miatt elkezdték angolul is tanulni és szavalni Petőfi verseit. Így hallottuk tőlük például a Füstbe ment terv, vagy a Föltámadott a tenger verseket magyar és angol előadásban is.
Szendrei Júlia verseket is fordított. Én nem zárkózom el a versek elől, de az elmúlt 50 évben szégyellem, de nem jött velem szembe még Szendrei Júlia magyarul sem.
Valóban kevésszer találkozik vele az ember, ezt én külföldről kevésbé tudom megítélni, hogy itt mennyire közismert, vagy mennyire gyakran találkozik Szendrei Júlia verseivel a közönség, de én, amikor Petőfiről olvastam, és különösen a 200. évforduló alkalmából a megjelent cikkekben bőven említést kapott Szendrei Júlia is, mert ő maga is egy komoly költőnő volt. Ezért fontosnak tartottam, hogy a kétnyelvű Petőfi kötetemben szerepeljen egy pár Szendrei Júlia vers is. Végül is a Sejtelem és a Bölcső mellett verseket is beválasztottam a kötetbe.
Nemrégében beszélgettem valakivel, aki gyerekkorába került ki Ausztráliába konkrétan. Azt mondja, hogy ő azt a magyar nyelvet beszéli, amit akkoriban magával vitt, és egy mai magyar tévéhíradót már nem ért meg, mert más a szókincse talán. Hogyan fejlesztette ön a magyar szókincsét?
Azt hiszem, hogy 9 éves koromban már megalapozódott bennem a nyelv tudás nyilván olyan szinten, hogy azt nem veszítettem el, bár ez is előfordulhat külföldön. Én hálás vagyok a szüleimnek, mert nagyon lelkiismeretesen tanulták velem a magyar anyagot ott kint az USA-ban. Nyilván részben azért, mert terveztük, hogy haza költözünk, és itt kell majd helytállnom esetleg gimnazista vagy egyetemi szinten. Tehát ott kint, és nem is csak én, hanem a magyar közösség többi tagja velem egykorú diákokkal együtt tanultak a magyar irodalmat, földrajzot és egyéb tantárgyakat magyarul. Ez is sokat segített, és nyilván minden évben, amikor hazautaztam, itthon barátokkal, családom belül volt lehetőségem tartani a magyar szintet.
És írt saját verset is, már mielőtt elkezdett fordítani, vagy azóta?
Írtam előtte is, még mielőtt a fordítást kezdtem volna. Gyakorlatilag egy évvel korábban kezdtem igazán verseléssel foglalkozni, és aztán elég hamar ráálltam a műfordításra is. De hát igen, vannak saját verseim, megjelentetem őket különböző digitális platformokon, fórumokon, de azt veszem észre, hogy a műfordításaim iránt érezhetően nagyobb a kereslet, az igény.
Kis nép vagyunk, kis ország, 10 millió lakossal kb. Határon belül elszigetelt nép vagyunk a nyelvünk által, tehát a nyelvünk szigetel el minket, és ezáltal a magyar irodalom is el volt szigetelve a világtól, nem jutott ki. Ma már azonban két Nobel-díjasunk van, tehát megjelenik a magyar líra próza külföldön is. Jön az AI, vagy az EMI, a mesterséges intelligencia. Most már látjuk, hogy a fordítások zömét a televíziókban, a műsorokban az végzi, sőt, az olvassa fel. Segíthet a mesterséges intelligencia a versfordításban?
Saját tapasztalatomból kiindulva maximum a saját fordításaim ellenőrzésére másodlagos eszközként néha használok, illetve megnézek egy gépi fordítást is. Természetesen nem használom, mint főeszközt, és a versfordításban konkrétan ma még szerencsére nem állott a technológia, hogy is mondják ezt, versenybe álljon egy emberi fordítóval. A mesterséges intelligencia gép az alapvetően a már meglévő irodalmi és egyéb írott anyag feldolgozásában jó. Nagyon ügyesen tud átdolgozni, átfogalmazni, összegezni meglévő anyagot, eredeti irodalmi terméket produkálni, azt nem tud, és természetesen a verselés, különösen a hagyományos, kötött formájú versek fordításában többféle szempontot kell szem előtt tartani. Ide sorolható persze a formahűség, nem csak a rímelés, de az időmérték, a versek ritmusa, és természetesen szöveghűségre is kell törekedni, át kell tudni adni a vers hangulatát, érzelmét, és mindezt lehetőleg tömören kell kifejezni, tehát többféle szempontnak kell megfelelni. Azt hiszem, hogy műfordítóra van, és sokáig lesz is még igény.
Volt olyan vers, amibe beletört a bicskája, amit feladott, azt mondta, ezt nem lehet átültetni angolra?
Volt, igen. Pont ma kérdeztem meg itt az iskolalátogatás során egy kedves diák, hogy hány verset fordítottál már, és úgy nagyjából visszaszámolva 4-500 körüli a versek száma, amiket fordítottam, több tucat különböző költőtől, de természetesen volt már bőven példa olyan versre, ami kifogott rajtam, amit végül is nem tudtam véglegesíteni. Hogy csak egy példát mondjak rá, Petőfi költészetében is például a Nemzeti Dal egy olyan, amit én nem tudok igazán átadni, hogy ugyanazokat az érzéseket közvetítsem egy angol közönségnek, mint amit egy magyar ember érez, amikor olvassa.
Mesét, prózát nem fordít? Akinek a vers megy, gondolom én, annak a próza vagy a mese, az már nem érinthet különösebb gondot.
Prózával is foglalkozom, inkább elsősorban versekkel, és ez valószínűleg részben abból is adódik, hogy nem főállásban csinálom ezt, elsősorban hobbiból, szenvedélyből, tehát a vers eleve rövidebb formátuma megengedi, hogy az ember szabadidejében foglalkozzon vele, aztán félretegye egy próza, egy nagyobb terjedelmű prózai mű fordítása az már akár hónapokat vehet igénybe, de egyre több energiát és időt szeretnék fordítani erre a tevékenységre, már csak azért is, mert igazán élvezem. Úgyhogy most a közelmúltban volt is egy megkérésem egy teljes magyar regény lefordítására, és vállalkoztam rá. És ez azért izgalmas, mert számomra új egy regény fordítása, és egyben azt is szükségessé teszi, hogy ott angol nyelvterületen ennek a műnek az angol kiadásához találjunk egy megfelelő kiadót, vagy irodalmi ügynökséget, aki segíteni tud a regény népszerűsítésében, kiadásában.
Melyik lesz az a regény, titok?
Ez egyelőre még titok, tehát egy neves magyar szerző, akinek már több verses és próza kötete is megjelent már, mivel még egy kicsit kezdetleges a projekt, talán a következő beszélgetés alkalmával tudok majd több részletet elmesélni róla.
400-500 verset fordított eddig magyarról angolra, mi nagyon fiatal, nyilván vannak jövőbeli tervei, mik azok?
Igen, mindig vannak ötleteim, mindig vannak jövőbeli projektek. Említettem már röviden, hogy egy teljes regény, tehát egy próza fordításával is elkezdtem foglalkozni, de ezen kívül továbbra is szeretnék versekkel foglalkozni. Mostanra már összegyűlt majdnem egy egész kötetni anyag Szabó Lőrinc verseiből. Tehát tervezem, hogy akár itthon, vagy hogyha sikerül, akkor angol nyelvterületen meg szeretnék jelentetni egy kétnyelvű Szabó Lőrinc kötetet. És előbb-utóbb úgy érzem, hogy igazán szeretnék egy magyar költő nő életművét is egy kötetbe foglalni. Sokat foglalkozom Kafka Margit költészetével, és hosszú távon abban is gondolkodom, hogy Nemes Nagy Ágnes költészetét feldolgozzam egy kötetben. Persze ehhez még rengeteget kell fordítanom, tanulnom, megismernem ennek a rendkívül sokoldalú költőnek az életművét.
Köszönöm szépen, és már csak annyit kérdezek, hogy mivel zárjuk le a mai beszélgetést, talán valami aktuálissal?
Közeledik a húsvét, ezért szeretnék most egy aktuális Csida Jenő versből idézni egy részletet. A címe: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett. Sírod szélén szinte félve, iszonyattal üldögélve, ó, mekkora vád gyötör, mardos, majdnem összetör. Mi látás a kétkedőnek, törvény ellen vétkezőnek, hogy üres a sírgödör. Nyitott sírod szája szélén, sóhajok közt üldögélvén, szemlélem bús, elvetélt életemnek rút felét, s jaj, most olyan bánat vert át, mi Jacopo és Szent Bernát verseiből sír feléd. És az angol fordítása pedig így hangzik. Easter song beside the empty tomb. By your tomb with trepidation, fearfully I man my station. Oh, the charge is great, no doubt, burns and crushes with its might. For the skeptics and the doubters, for your sacred law's deniers, empty grave a ghastly sight. By the mouth of your open grave, sitting amid sighs that I gave, pondering my wretched life, half wasted, with sadness rife, woe, I'm battered by such sorrow, as in verses of Jacopo and Saint Bernard, call to you.
Az elhangzott beszélgetésben Joe Váradit, vagyis Váradi Józsefet hallották, akiről túlzás nélkül állíthatom, hogy a magyar irodalom szakavatott angol fordítója. Thank you. A mai műsor befejező riportja is a Basáron készült. Joe Váradit, valamint rokonait Hartman Györgyi könyvtáros kalauzolta végig a település nevezetességein. Ezek közé tartozott a Petőfi körtefája is, melynek történetét tőle hallják. Nemrégiben mondhatom úgy, hogy egy Petőfi emlékkel gyarapodott a Basár. Van egyébként Petőfinek valami köze a Basárhoz?
Igen, azon kívül, hogy van egy Petőfi utcánk, és volt egy úttörő csapatunk, ami 3097-es számú úttörő csapat. Ennyit tudtunk. Aztán, amikor a bicentenárium éve kezdődött, ugye Petőfi és szerelmi költészetét néztem át alaposabban, akkor bukkantam arra az adatra, hogy Petőfi második szerelme Csapó Etelka után Mednyászki Berta volt, aki 1823. május 23-án az akkori Sáron, ma a Basáron született. És aztán ebből a szerelemből ugye csak Gödöllőn bontakozott ki igazán. Abban az időszakban, 1823-ban az édesapja itt volt, Kasznár, és így nem csak ő született itt, Berta, hanem már további három testvére is még a Basár szülöttje volt.
És mit tudunk erről a kis románcról, ami szövődött köztük? Maradtak fent részletek vagy versek erről?
Igen, hát a Gödöllőn írt verset 1845-ben augusztus és szeptember között találkoztak, illetve sétáltak Erdélyi Ferenc gödöllői református lelkész felesége révén ismerték meg egymást, és Berta ismerte már Petőfit, hiszen egy művelt, okos, értelmes hölgy volt, aki olvasta Petőfi verseit régebről is, személyesen találkozott vele, és itt a közben a hazafiságról és egyéb gondolatokról beszélgettek, és maga Berta nem is gondolta volna, hogy ebből a kapcsolatból, beszélgetésből valami komolyabb adódik, még nem, ugye, amikor 40-t egy verses kötet a Szerelem gyöngyei címmel, és Petőfi Bertának elküldte ezt a bizonyos verses kötetet saját névre szólóan. Az édesapa úgymond nem örült ennek a kapcsolatnak, mikor Petőfi megkérte levélben a lány kezét, akkor válaszul annyit ért csak, hogy poétához, színészhez, ugye nem adom a lányomat, az őseimnek tartozom ennyivel, tehát elutasította a költőt. Erről akkor Berta nem tudott, hiszen az édesapjához íródott ez a levél. Ráadásul Petőfit még annak idején azzal bizonytalanították el, hogy egy kicsit csapodár a lány, ugyanezt mondták Bertának is, tehát ellenzői is akadtak ennek a kapcsolatnak. Összesen 39 vers íródott így Bertához. Ezek közül Bertának a legkedvesebb verse, amit sokan csak dalként ismerünk, a Fa leszek, ha fának vagy virága című vers. Sokan nem is tudják, hogy ennek ihletője éppen Berta volt.
Azt nem részletezi a költő Petőfi, hogy milyen fáról lenne szó, talán körtefáról?
Ezt nem tudom, hogy körtefa-e, de nekünk ugye abasáriaknak a körtefa egy másik körtefát juttat az eszünkbe, amit Kisné Magyari Hajnalka, Kis Miklósné Magyari Hajnalka írt meg versbe. Ez Gyöngyösi és Abasár között félúton, úgymond az út mentén áll, sokan megpihentek alatt, mi csak úgy emlegetjük, hogy több mint 100 éves körtefa, és az egyesületünk, az Együtt Abasárért Egyesület 2022-ben, szeptember 16-án elhelyezte ott ennek a versnek az írott változatát, és a körtefára pedig egy nemzeti színszalagot tettünk megemlékezésül.
És ez volt talán az, ami az ötletet adta, hogy pályázzanak egy Petőfi-féle körtefára?
Így van, amikor a pályázat megjelent, akkor ugye Hajnalka néni fia Miklós rögtön próbálta ezt a lehetőséget megragadni, és az akkori önkormányzatnál dolgozó alpolgármesterünkkel vette fel a kapcsolatot, és ennek a körtefának a története, valamint az, hogy minket Abasárt ugye összeköt az Aba nemzetség és az Aba kultusz, más négy településsel, Gyöngyöspatával, Sólymossal, Kisnánával, Feldebrővel, közösen pályáztunk erre a Petőfi körtefára, amit sikeresen meg is nyertünk, és 2023-ban megkaptuk ezeket a körtefákat.
Mitől Petőfi körtefa a Petőfi körtefa?
attól Petőfi, hogy 1849. július 30-án, amikor Petőfi az utolsó csatába indult, ezzel a Körtefánál pihent meg a vacsora után. Állítólag egyesek azt mondták, hogy verset is írt, illetve másnap reggel a legenda szerint még itt el is szavolta az Egy gondolat bánt engemet című versét Székely Keresztúr helyszínen. Ezt követően a csatából ugye nem tért haza, és a Székely Keresztúriak annyira ápolták az emlékét, hogy minél tovább éljen a fa, hogy egyesek szerint még marhavérrel is megöntözték. Sajnos a fa kiszáradt, de ennek egyik oltóágáról megújították, és ennek a megújított változatából Kovács Gyula erdész, pomológus hozta el Magyarországra, Zala megyébe, a Tündérkertbe ezt a bizonyos csemetét, és itt további körtefákat oltott, úgymond, és ő ajánlotta fel erre a pályázatra, hogy ha Petőfi 200, akkor 200 körtefát adományoz a Kárpát-medencében olyan településeknek, akiknek valamilyen kötődésük van különleges gyümölcsfákhoz, vagy hagyományhoz, dalban, énekben, bármilyen legendában.
Az elmúlt percekben Hartman Györgyi, a Basári könyvtárost hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.